Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, Isten dicsőségére és mindannyiunk épülésére olvasom a szent igét Jób könyve 23. fejezetéből. Jób könyve 23. fejezetének a 2-tól a 14-ig terjedő verseiből. Isten igéjét a gyülekezet illő figyelemmel leülve hallgassa. Jób könyve 23. fejezetében, a 2-tól a 14-ig terjedő versekben így szól hozzánk Isten igéje. Most is csak lázongás, ha panaszkodom. Kezemmel kell elfolytanom sóhajtásomat. Bár tudnám, hogy hol találom Istent, elmennék a trónusáig, eléje terjeszteném ügyemet, tele lenne szám szemrehányással. Tele lenne, hogy megtudjam, milyen szavakkal válaszol, és hogy megértsem, mit is mond nekem. Teljes erővel perele majd velem, vagy pedig csak figyel rám. Becsületes emberként vitatkoznék vele, és végleg fölmentene engem a bírám. Csak ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok, nem térek le róla. Ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait, mert ő ugyanaz marad. Kiváltoztathatná meg. Véghez viszi, amit lelke kíván. Bizony, beteljesíti, amit kiszabott rám. Ilyesfélét ő gyakran szokott tenni. Ámen. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán, megértésén és megtartásán. Fennállva ezért imádkozunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Te látod, hogy ezen az első adventi reggelen milyen körülmények közül jöttünk ma hozzád. Vagyunk, akik fáradtan vagy megtörten, örömök vagy gondok között, esetleg betegségben vagy zaklatottan, nyugodtan, de itt vagyunk. Itt vagyunk, hogy a mindennapokból kizökkenve végre rád figyeljünk. Eljöttünk, mert hallani szeretnénk a te igédet. Kérünk téged, küldd el szent lelket közénk. Küldd el, hogy megnyíljon a szívünk, és ne csak a fülünk ígérjen a te szavad, hanem a lelkünk és az értelmünk is követni tudja a beszédedet. Olyan jó tudnunk azt, Istenünk, hogy te nem feledkezel meg rólunk, hanem mindig újra és újra kézen fogsz bennünket, figyelmeztet akkor is, amikor mi pont az ellenkező irányba rohannánk. Hálás a szívünk, hogy rád bízhatjuk magunkat. Így kérünk, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg a hallgatóit, hogy az ige hirdetés után neked tetszően folytathassuk az életünket. Ámen. Isten igéje, melynek alapján az evangéliumot hirdetni kívánom ma itt, írva található a már hallott ige szakaszban Jób könyve 23. fejezetében. Jób könyve 23. fejezetéből válogatott versekben így szól hozzánk az Úr igéje. Most is csak lázongás, ha panaszkodom. Kezemmel kell elfolytanom sóhajtásomat. Bár tudnám, hogy hol találom Istent, elmennék a trónusáig. Bizony, beteljesíti, amit kiszabott rám. Ilyesfélét gyakran szokott tenni. Ámen. Kedves testvérek, idén nyáron, úgy általában az életemben kevés időt tudok a szüleimnél tölteni, de idén nyáron, amikor otthon voltam, beszélgettem az ottani polgármesterrel. Történetesen az ottani polgármester gyermekkori jó barátom. Háttérinformációként tudni kell, hogy az adott városka, nyilván jó részt a jó vezetés miatt, folyamatosan fejlődik. A legnagyobb válság idején sem kellett elbocsátaniuk közalkalmazottakat. Napról napra új utak, buszmegállók, sőt, most már iskolák épülnek. Most nem részletezem, hogy mennyi előrelépés történt. A lényeg, ami miatt ezt elmondom, hogy mesélte a fiatal polgármester, hogy hiába tesző akármit, mindig csak panaszkodik a nép. Ha új utat épít, akkor vagy az a baj, hogy miért épült az az út 2 napig, vagy az, hogy miért nem szélesebb 10 cm-rel az az út, vagy az, hogy miért nem a másik utcát kezdték meg előbb építeni, vagy az, hogy miért építették, hiszen így akkor majd túl sokan fognak arra járni, és megzavarják az utca nyugalmát. Szóval, ahogy manapság itt Pesten mondani szokták, ha van rajta sapka, az a baj, ha nincsen rajta sapka, akkor az a baj. Nehéz így eleget tenni. Az, hogy valamit megköszönjenek, az általában fel sem merül. Onnan tudja, hogy nincs gond, vagy esetleg kivételesen valami jó és tetszik a népnek, hogy olyankor csönd van. Olyankor senki nem megy panaszkodni. És itt vagyunk a tél elején, itt vagyunk advent első vasárnapján, és sajnos azt hallani az utcákon, azt hallani az üzletekben, azt hallani a munkahelyeken, hogy mindenki zúgolódik, hogy jaj, már megint itt van a karácsony, jaj, mennyi teendőnk lesz a karácsonnyal, nincs kedvünk az adventhoz, nem jön össze semmi, folyamatosan panasz szót lehet hallani a karácsonnyal kapcsolatban is az emberek többségétől. És hogy miért hozom ezeket a példákat? Hát azért, mert sajnos valóban ilyen az országunk. És hát hogy lehet ilyen egy ország? Úgy, hogyha a benne élők, mi magunk, akik a társadalmat alkotjuk, ilyenek vagyunk. Mi magunk idősebbek, fiatalabbak, diákok, betegek, egészségesek, ilyenek vagyunk. Márpedig sajnos a közszellem és a statisztikák is ezt mutatják. Az öngyilkosságok és a depressziósok arányában évtizedek óta az egész világot tekintve Magyarország folyton dobogós helyet szerez meg. Miért ilyen a magyar virtus már évszázadok óta? Sírva vigad a magyar. Örülni sem tudunk semminek. Mindig mindenütt a rosszat látjuk, és ha éppen nincsen semmi rossz, akkor addig kapcsolgatjuk a tévét, addig tekergetjük a rádiót, és addig lapozgatjuk az internetet, amíg nem hallunk, nem olvasunk valami rosszat. És akkor most gondoljunk a mai ige szakaszunkra. Jobb könyvéből olvastam fel egy részt. Évek óta nagyon szeretem egyébként Jobb történetét, és hát kicsit vegyük is át, hogy miről van szó. Azt tudjuk a Bibliából, hogy Úz földjén élt egy Jobb nevű ember, aki fethetetlen és becsületes volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. Családja, fiai, leányai voltak, rengeteg jószágot tartott, minden keleti embernél tekintélyesebbnek számított. Mindene megvolt, ami csak kellett. Az összes áldozati szokás betartotta, sehol nem lehetett fogást találni rajta. És aztán szintén a Bibliából tudjuk, hogy egy nap beszélgetésben keveredett a sátán Istennel, és Isten dicsérte Jobbot, mint az ő fethetetlen szolgáját. És ezek után a sátán azt mondta, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert nem ok nélkül féli Jobb az Istent. Hisz az Isten őt mindentől megoltalmazta, az Isten áldása van rajta. Azonban majd, ha az Isten kinyújtja a kezét akármiére is, akkor majd káromolni fogja őt. Erre az Úr megengedte a sátánnak, hogy bármiétől megfoszta Jóbot, csak az életét nem vehette el. És innentől kezdve válik érdekessé a történet. A sátán sorban mindent vesz el Jóbtól. A jószágait, a termését, a szolgáit, a gyermekeit, a családját. És ez a Jób nem őrjönk. Jób nem panaszkodik, nem hőzöng, ahogy jönnek sorra a rosszabbnál rosszabb hírek. Mindenre csak annyit mond, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Ezek után a történetben tudjuk, hogy az Úr büszkén mutatta a sátánnak, hogy lám, Jób még mindig nem vétkezett. És akkor azt mondta a sátán, hogy na nézzük meg, hogy a saját életéért majd hogy küzd. Ekkor aztán fekélyeket bocsátott rá, és Jób még mindig nem hőzöngött. Azt mondta, hogy csak a bolondok átkozzák az Istent, de ha a jót el tudtuk fogadni az Istentől, akkor a rosszat is el kell fogadnunk. Ezek után aztán a Bibliában különböző filozófiai beszélgetéseket olvashatunk, hogy Jobbnak barátai hogy próbálják őt rossz indulatúan az Isten ellen hangolni, de Jobb kitartó, és mindvégig hűséges az Úrhoz. Amikor aztán egyetlen pillanatra beleesik ő is a panasz csapdájába, akkor azonnal felismeri, és azt mondja, hogy most is csak lázongás, ha panaszkodom, kezemmel kell elfolytanom sóhajtásomat. A károli fordítás még képszerűbben fejezi ezt ki. Azt mondja, még most is keserű az én beszédem, de súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom. És akkor most térjünk vissza önmagunkhoz, ezen az adventi reggelen. Nem olyanok vagyunk tényleg sokszor mi magunk is, mintha csak fokoznánk az amúgy is meglévő bajainkat és csapásainkat. Azzal, hogy mindig mindenben a rosszat látjuk meg, hogy folyton panaszkodunk, hogy csak a negatívumokat vesszük észre, mintha folyamatosan egy önmegvalósító jóslatot mondogatnánk örökké. Hogy igen, akkor legyen is most már rossz. És azt mondjuk például, hogy a mai emberek rettenetesek, és tényleg egyre rettenetesebbnek látunk mindenkit, és az az eredmény, hogy valóban minden egyre sötétebbé és elfogadhatatlanabbá válik. És Isten ezen a mai adventen kiszólít minket ebből az állapotból. És nem olyan olcsó szólamokkal szólít ki, amit mi sokszor mondunk egymásnak, hogy keresd a szépet, mindig van valami jó. Mert ugye látjuk a bibliai történetből, hogy Jób is torkig volt már ezekkel a, hát hogy is fogalmazom, ezekkel a közhelyes vigasztalásokkal. És amikor Jobnak tele volt a szíve keserűséggel, és nem tudta hová kijönteni, akkor mégis felismerte, hogy csak fokozza a bajt, ha folyamatosan panaszkodik. Hát akkor mi visz ki bennünket ebből az ördögi körből? Jób azt mondja, bár tudnám, hogy hol találom az Istent. Fölfedezte, hogy a saját panaszának a martaléka lehet, és nem akar az lenni. Mélységes vágy támad benne az Isten közelségére. Nagyon szeretné, ha az Isten segítene rajta. Erősen kéri, nem csak úgy félváról, ahogy mi szoktuk mondani, hogy hát majd az Isten megsegít bennünket, hanem teljes szívéből kéri. Azt mondja, elmenne egészen a trónusáig, letérdelne elé, és úgy terjesztené elé az ügyét. Mi, amikor panaszkodunk, akkor gyakran elveszítjük az erőnket is. A panaszaink valójában legyintések, hogy ez már így is úgy van. Ilyenkor egy kicsit igazoljuk is magunkat, hogy nincs mit tenni, rossz a rendszer. Ez egy olyan súlyos magyar betegség, ami most már évszázadok óta terjed, sajnos talán jobban is, mint a pestis járvány. Azt mondjuk, hogy itt mindig rossz rendszerek vannak, és mindent le kell hurrogni, mert úgysem érdemes semmit sem tenni, mert úgyis csak rossz sül ki belőle. Most lehet, hogy el kellene kezdenünk azt a gyógyszert alkalmaznunk erre a járványra, hogy olyan nagy erővel kérjük az Istent, ahogy Jób kérte, hogy hallgasson meg minket, és válaszoljon a kételjeinkre, mert mi nagyon vágyunk az ő közelségére. Mondok egy személyes példát is. Az itteni gyülekezetben nem tudják, úgyhogy előjáróban elmondom, hogy az egyik hivatásom a református lelkész, a másik pedig operaénekes. És tavaly ősszel beválogattak engem egy nagy versenyre, amire nagyon készültem, és nagyon szerettem volna elmenni, és nem tudtam elmenni, mert a verseny előtt egy héttel megműtöttek. Nagyon rosszul esett ez nekem akkor. Persze tisztában voltam vele, hogy a kórházba kerülésemnek én magam is oka vagyok, mert nem egészen úgy teltek a mindennapjaim, hogy az egészségemre odafigyeltem volna. Rendszertelenül étkeztem, sokszor hajnalig fenn voltam, nem aludtam ki magam soha, és egyáltalán nem mozogtam. Na most ez a műtét számomra hatalmas pofon volt. Persze akkor fogadkoztam, hogy majd mostantól sokkal jobban odafigyelek magamra. Az étkezésemre egy picit figyeltem is. Néha még az is előfordult, hogy időben ágyba mentem lefeküdni. Azonban a mozgás továbbra is kimaradt az életemből. És aztán idén, nyár elején jött egy új lehetőség, hogy elmehetek új versenyre, és szerepeket is kaptam őszre, és akkor elkezdtem készülni. Új anyagot bifláztam, és bizony éreztem, hogy valami mégis hiányzik. Aztán valaki felnyitotta a szemem, és azt mondta, hogy nem fog úgy menni, ha csak fejjel és hanggal tanulom a darabokat. Ezek most már olyan nehézségű próbatételek, hogy a testemmel is bírni kell. És hogyha nem dolgozom rajta, ha nem kezdek a kondíciómra odafigyelni, akkor esélyem sincs ezekben a megmérettetésekben. Persze az én kávinista konok fejem még egy jó ideig húzta az időt, mindig akadt valami fontosabb teendőm, és persze mindig megtaláltam a megfelelő ideológiát, hogy a napi mozgást hogyan blicceljem el. Azonban a szervezetem újra és újra jelzett, újabb és újabb fájásokat produkált, hogy felhívja magára a figyelmemet. És én persze minden fájásnál panaszkodni kezdtem. Mire ott volt a válasz, hogy mozogni kell, akkor nem lesznek fájások. Hát egy idő után az én konokkávinista fejem is belátta, hogy nincs más választásom, nem panaszkodni kell, hanem mozogni. Aztán augusztus elején neki feszültem, azonban miután előtte körülbelül 12 évig csupán az agyamat tornáztattam, hát kínszenvedésnek éltem meg minden egyes pillanatot, amit a konditeremben, a tornaszőnyegen vagy az erdőben menetelve kellett töltenem. Végtelenül sajnáltam magam. És persze mindig, amikor a végére értem, akkor egy kis öntelt büszkeség is volt bennem, hogy na lám, kibírtam. De megmondom őszintén, hogy utáltam az egészet. Aztán egy hónappal később azt vettem észre, hogy na lám, már nem lihegem végig az összes gyakorlatot, már tudok a légzésemre is figyelni, és azt vettem észre, hogy végig tudok énekelni olyan hosszú frázisokat, amiket mondjuk 2 hónappal korábban még a fele sem ment. Bevallom, büszke voltam magamra. És akkor rá pár napra kaptam egy e-mailt, és rettenetesen elszégyeltem magam. Ebben az e-mailben egy linket küldtek nekem, és ebben a linkben egy kis videó volt, amely arról szólt, hogy egy tehetségkutató műsorban indult egy fiú, aki 10 évesen elveszítette mind a két karját egy balesetben. És ez a fiú ezen a tehetségkutató versenyen a lábával zongorázott. És akkor elszégyeltem magam, hogy mi az én kis mozgásom ehhez képest? Mi az a pár felülés, vagy mi az a pár gyaloglás ahhoz képest, amit ez a fiú véghez vitt, hogy a lábával tudjon zongorázni? És akkor rögtön eszembe is jutott Tony Melendez, aki egy fantasztikus gitárművész, akit sokan ismernek bizonyára itt a gyülekezetben is. Ő karok nélkül született Nicaraguában. A szüleivel az USA-ba költöztek, hogy hát ha ott tudnak majd rajta segíteni, de nem lehetett. A többi gyerek csúfolta, ő pedig mindenképpen segíteni akart magán. Megtanult lábbal írni, vezetni, mindenhez a lábát használta. Választhatta volna azt az utat, hogy belemerül az önsajnálatba, és szomorúan, panaszkodva, reményvesztetten éli az életét, de ő nem így tett. Voltak álmai, voltak vágyai, és meg is valósította őket. Most gyönyörű felesége van, és mivel nem lehetett saját gyermekük, ezért az édesapja szülőföldjéről örökbe fogadtak egy kisfiút és egy kislányt. Mindig nagyon rajongott a zenéért, és az apjának volt egy gitárja, és ezt a gitárt addig pöncögtette, és addig ügyeskedett rajta, míg rájött, hogy hogy tud igazi zenét kicsiholni belőle. Napi 6-7 órát gyakorolt. És úgy fogalmaz, hogy Isten erőt adott nekem, Isten családot adott nekem, és Isten zenét adott nekem. Ennek köszönhetem a fejlődésemet, és hogy béke költözött a szívembe. És amikor az emberek azt kérdezik tőle, hogy Tony, hát mégis minek köszönheted ezt a rengeteg erőt és ezt a kitartást, akkor azt mondja, hogy a szívem táncolni akar, énekelni akar és élni az életet, mert Isten szemében én karok nélkül is a mindenség vagyok. És a koncertjein mindig énekel Isten dicsőítő dalokat is, és közben a gitárjával gyönyörűen kíséri magát. Második János Pál is annak idején még részt vett az egyik koncertjén, és megáldotta, és kérte, hogy folytassa ezt a zenélést, folytassa sokáig, hogy minden emberhez eljusson az, amit ő tett. És ő pedig azt nyilatkozta, hogy Isten minden percében vele van. És Isten kéri őt, hogy dolgozzon, hogy énekeljen, és így lehet ő az Isten lába, vagy akár az Isten karja is az emberek felé. Sokszor tart előadás gyermekeknek is. És ilyenkor mesél arról, a róla készült dokumentumfilmben egyébként meg lehet keresni az interneten is, hogy gyakran lát olyan embereket, akiknek van kezük, van lábuk, mindenük meg van, egészségesek, és mégis azt mondják, hogy nem vagyok rá képes. És amikor megkérdezik tőle, hogy hol keressék a csodát, akkor ő mosolyog is azt mondja, hogy amikor látok egy kezet, amikor valaki felemeli a kezét, na az már számomra csoda. Szóval, ezen az adventi reggelen vegyük észre, hogy mindenki sokkal többre képes, mint gondolná. El kell határozni magunkat, és meg tudjuk tenni azokat a kitűzött feladatokat, amelyeket elhatározunk. Tony Melendez nem merült panaszáradatba, hanem Jobbhoz hasonlóan az Isten trónusához ment. És Jobbról is tudjuk, hogy megváltozott az imádságtól. Már az imádság alatt másként látta a sorsát. Azt mondja, tudni akarja, hogy milyen szavakkal válaszol majd neki az Isten. És jön egy pillanat, amikor rájön, hogy az Isten nem szavakkal válaszol, hanem sokkal többet tesz. Az Isten figyel rá. Az Isten nem kész válaszokat tartogat a kérdéseinkre, hanem mélységes figyelemmel válaszol. De ha mi csak önmagunkra figyelünk, ha mi csak a belső panaszáradatunkra figyelünk, akkor nem tudunk az Istenre figyelni. Pedig ha az Istennel tudunk összekapcsolódni, ha az Istenre tudjuk bízni magunkat, ha Tony Melendezhez hasonlóan érezzük az ő jelenlétét, és elhisszük, hogy az Isten munkatársai, lábai, karjai, hangjai vagyunk akár, akkor átélhetjük a csodát. És akkor ez minket is kihoz végre a panaszáradatból. Mert Isten végig mellettünk van. Bizonyára sokan ismerjük a lábnyomos verset. A lábnyomos vers arról szól, hogy amikor visszatekint a költő, akkor látja, hogy az Úr lábnyomai végig ott mennek az ő lábnyomai mellett, És bizony az élete nehézségeiben csupán egyetlen pár lábnyomot vesz észre. És szemrehányást tesz az Úrnak, hogy Istenem, hát pont a legnehezebb időszakban hagytál magamra. És az Úr szeliden felnyitja a szemét, hogy a legnehezebb időszakokban azért látott csupán egyetlen pár lábnyomát, mert akkor a vállamon hordoztalak. Jobb felismerte, hogy Isten mellett, Isten vállán a legnehezebb próbák is elviselhetők. Csak ő hozzá érdemes fordulni, és ezért aztán ugye Jobbnak a története is jól végződött, kvázi hollywoodi happy endes történet, mert megjutalmazta az Isten, visszakapta az egészségét, visszakapta a szeretteit és minden vagyonát. Isten figyel minket. Figyel minket mindig és mindenkor. És ebben a várakozó adventi időszakban itt lenne az ideje annak, hogy mi is figyeljünk ő rá. Hogy ne a panaszok, az elkeseredettség, az örökös elégedetlenség, a kötözködés, a méricskélés töltse be a napjainkat. Mert azzal csak a rossznak, a negatívumoknak adunk energiát. Helyette fordítsuk a figyelmünket a minket figyelő Úrra, és tegyük meg az élet felé az első lépést. És higgyük el, hogy nekünk mindig csak a következő egyetlen pici lépésre kell figyelnünk, mert az Úr a többit elrendezi előttünk. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor valóban a panasz elviszi minden energiánkat. A panasszal vagyunk elfoglalva, az elkeseredettséggel, ahelyett, hogy rád figyelnénk. Urunk, kérünk, hogy a te szent lelked segítségével add meg nekünk, hogy minden nap jusson eszünkbe, hogy bizalommal fordulhatunk hozzád. És ha hozzád fordulunk, annak mindig jó eredménye lesz, hiszen te mindig figyelsz ránk. Urunk, megbántuk, hogy nem fogadtuk el sokszor a te szádból a tanítást. Most szeretnénk megszívlelni minden igédet. Így szeretnénk hozzátérni minden napon. Kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, hogy mindannyian újult erővel, hozzád való vágyakozással hagyjuk majd el a te házadat. És minden percünkben és minden pillanatunkban úgy tudjunk az adventre, a te szent fiad eljövetelére készülni, hogy a szívünkben valódi vágyakozás és valódi öröm legyen. Hiszen te azért küldted szent fiad közénk, hogy megválts minket, hogy a mi életünk ne a bűn martalékává legyen, hanem aztán veled közösségben végződhessen. Így kérünk, Urunk, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg az országunkat, hogy minél hamarabb kivergődhessünk a folytonos, negatív, a sírva vigadás állapotából. És áld meg a te egész teremtett világodat, a te szent fiadért. Ámen. Hallgass meg, kérünk téged, a csendben elmondott imádságainkat is. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közösséget teremtő és megtartó ereje légyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.